Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
2023 nyarán, őszén a kiszámíthatatlan és hullámzóan változó lakástámogatási lehetőségek és az építőipari áremelkedések miatt megtorpant az új lakásépítés Magyarországon. Az otthonra vágyó, például csokos vevőknél, illetve a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt aggódó tulajdonosoknál is egyre sürgetőbb épületeik, lakásaik energetikai korszerűsítése. Mély felújítással, azaz nyílászáró csere plusz hőszigetelés plusz fűtéskorszerűsítés, akár 60%-kal, csak a nyílászáró cserével pedig 25%-kal is csökkenthetjük hűtés-fűtés költségeinket. Lakást épít, felújít, előbb-utóbb döntenie kell, hogy milyen nyílászárókat vegyen. Az ár mellett persze fontos szempont a hő és a hangszigetelési tulajdonság is. A mai podcastban a felújításhoz adunk hasznos tanácsokat a szakszerű ablakbeépítéstől, a nyílászárók modern szellőztető berendezéseiről, a hűtési-fűtési költségek csökkentéséről, és az esztétikumról is beszélget Sarkadi Péter szerkesztő, a Gealán cégcsoport kelet-magyarországi területi értékesítési vezetőjével, Kocsis Lajossal. Én összeszedtem nagyjából 5-6 pontba, hogy körülbelül miről kellene beszélgetni. Ugye a legfontosabb továbbra is az első, azaz a hőszigetelés és a hőveszteség, hogyha lakásfelújításban gondolkozunk, aztán a második a betörésgátlás, a harmadik pont az a szellőzés zajvédelem, a negyedik a tartósság, az ötödik a design, azaz a megjelenés, amivel mi szembesülünk, illetve egy nagyon fontos szempont ez a fenntarthatóság, bár ezzel én, mint vevő, direktben nem találkozom, hiszen ez a Gealán, mint a gyártó szempontjából fontos, bár áttételesen persze nekem is. Úgyhogy javaslom azt, hogy akkor menjünk ebben a sorrendben végig. Kezdjük egy pici helyzetképpel, ezt az adást 2023. november közepén veszük föl, és hát itt az elmúlt hetekben, hónapokban eléggé össze-vissza hírek jöttek az állami lakás támogatással kapcsolatban, csok plusz, hogy akkor most mennyi, kinek, hogy és mint. Ez mennyire módosítja például a ti munkátokat, egyáltalán a hazai építőipart mennyire tud jól vagy megbízhatóan tervezni?
Mindig is ki volt szolgáltatva az építőanyag ipar a hektikusan működő piaci viszonyoknak. Az utóbbi években a támogatási rendszerek megindulása, megtorpanása, a pályázatok kifogyása nem tett jót az építőanyag iparnak, az magas építőiparnak sem. Ezért aztán elég hektikusan alakult. Voltak évek, amikor iszonyatos kapacitások nem voltak elegendők, hatalmas volt a kereslet, túlóráztak a gyárakban, hétvégi műszakok voltak. Majd a következő évben nem sokkal rá, pedig az egész befékeződött. 2023-as év is sajnos erről szólt, a korábbi támogatási rendszerek kifutása, megszűnése után a piac, hát úgy szoktuk mondani pestiesen, hogy letérdelt. Az építőanyagipar és a magasépítőipar változó, cégenként változó mértékben, de azért 30-40% visszaeséssel kellett számoljon, ami sok cégnél okoz pénzügyi problémákat. A jelenlegi helyzet az, hogy vannak tervek arra, hogy folytatódik egy támogatási rendszer, ugye köznapi nyelvén ezt csak plusznak hívjuk, a részletei még nem teljesen tiszták, de nagyjából körvonalazódott, akár összevonható a falusi csokkal is, több gyermek esetén visszatéríthető a hitel összege, kedvező egyébként a hitel, tehát summa-summarum ettől az építőanyagipar és a magasépítőipar természetesen sokat vár. Tehát várjuk azt, hogy élénkülni fog ettől önmagában a piac.
És mi a helyzet a zöld hitel, mondjuk a banki zöld hitelekkel? Hiszen mindenki azt mondja, hogy hát a legjobb rezsicsökkentés az, hogyha energetikai korszerűsítésbe fogunk. Tehát, hogy ezt a bankok mennyire látják? Mert lehet azt olvasni, hogy most már a bankok is egyre inkább azt mondják, hogy jó, próbáljunk meg ebbe az irányba elmenni, és ilyen hitelezést konstrukciókat kidolgozni.
Ez teljesen logikus lenne, azonban a piacon mégsem ez a döntő. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a vevők inkább sima állami támogatási rendszerekre hajtanak, arra várnak, visszafogják a beruházásaikat, visszafogják a felújításaikat, holott teljesen logikus, hogy vannak most is, és voltak mindig is kedvező úgynevezett zöld hitelek. De mégsem ez élénkítette a piacot. Nem ez volt a döntő része a felújítási piacnak.
Jó, hát persze az mondjuk bátrabbnak kell lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy egy hitelt veszek föl, pedig ha kiszámolja tulajdonképpen a korszerűsítésből adódó energia megtakarításból tudná fizetni a hitel részleteit.
Matematikailag teljesen igaz, és ennek így kellene működni. Itt azonban figyelembe kell lenni, hogy a magyar átlagos lakástulajdonos a támogatási rendszerekre vár, és attól remél csodákat.
Jó, hát akkor várjuk a csodát. Akkor nézzük ezt az első pontot. Ugye azt mondtam, hogy a hőszigetelés és a hőveszteség, mint kérdéskör, ez az elsődleges szempont, akkor, hogyha valaki lakást, épületet újít föl.
Mi óvaintünk minden tulajdonost attól, hogy akár támogatással, akár támogatás nélkül minden áron a legolcsóbb építőanyagra törekedjem. Ha csak ezt ablakra vetítem le, ami az én szűkebb területem, ez ugye azt jelenti, hogy ha veszek egy olcsóbb ablakot, az azt jelenti, hogy abban egy rosszabb hőszigetelésű keret, profilrendszer van, és egy olcsóbb, rosszabb hőszigetelésű üvegszerkezet kerül bele. Ennek mondjuk az UV értéke, hogy az ablakot azt a hőszigeteléssel egy számmal, a hőszigetelését jellemzük, ez az úgynevezett UW érték. Ez ugye azt jelenti, hogy egy négyzetméter ablak felületen egy fok hőmérséklet különbség hatására hány watt energia szökik meg. Hogyha veszek egy egyszerű, olcsóbb ablakot, annak mondjuk 1,3 watt lesz a hővesztesége négyzetméterenként egy fok hőmérséklet különbség hatására. De ha egy kicsivel többet áldoznék rá, és hosszú távon gondolkoznék, hogy még 20 év múlva is egy modern ablakom legyen, akkor ez az ablak lehetne akár 0,9, 0,8 UV értékű is. Most itt tizedekről beszélünk, de valójában az 1,3 meg a 0,9 között több mint 30% a különbség. Tehát ha veszek egy egyszerű olcsó ablakot most a piacon, biztos lehetek benne, hogy annak a hővesztesége jó 30%-kal több, mintha egy kicsit többet fordítanék rá, és vennék egy korszerű ablakot, ami még 20 év múlva is korszerű lesz.
A kicsit több az mennyi, 10-20%-kal mondjuk az árnak?
Igen, tehát nem nagyságrendi különbségekről beszélünk. Az olcsó ablak és egy szolíd, jó minőségű ablak között jelenleg nincs több, mint 20-30% különbség.
Egy pillanat rájunk már meg, és egy pár mondatban mutasd már be a Gealánt. Mert én, mint leendő lakásfelújító, ezzel a márkanévvel lehet, hogy így direktben nem is találkozom egy építőipari mintaboltban.
Végzett a Gealán Magyarországon tavaly egy piackutatást, és ebben megkérdeztük a magánvevőket, építésztervezőket, kivitelezőket, ablakgyártókat is, és ablakkereskedőket is, és azt kell mondjuk, hogy nem vagyunk rossz helyen. Tehát a brand, a Gealán márkanév a piacon viszonylag jól ismert. Nyilván van még sok tennivalónk, de nem voltunk elégedetlenek a felmérés eredményével. A Gealán végül is fejleszti a szerkezeteket, és aztán profilokat gyárt az ablakgyártók számára. Tehát mi gyártjuk a szükséges alapanyagot, szállítjuk az ablakgyártóknak, akik aztán ebből kereteket, tokot, szárnyat gyártanak, vesznek hozzá üveget, vesznek hozzá vasolatot, és a megfelelő méretre, színre, kivitelre, ahogy a megrendelő kéri, legyártják a kész szerkezetet.
Na, én most arra gondoltam, hogy tehát én azt mondom, hogy jó, akkor én most ki akarom cserélni az ablakaimat, ajtóimat, keresek egy céget a neten, vagy az ismerősök ajánlanak valakit, aki kijön, felméri, ad egy árajánlatot, és akkor legjobb esetben akkor itt találkozom esetleg a Gealán nevével, mert azt mondja, hogy ez a nyílászárónak a keret része az a Gealán technológiája, az üveget meg nyilván más gyártja bele. Tehát én csak így találkozom vele.
Ez a piacfelmérés azt is megmutatta, hogy jelenleg a vevők döntő része egyszerűen online médiákon tájékozódik. A Gealának van magyar honlapja, ott is nagyon sok magánvevő és ablakgyártó és ablakkereskedő keresgél, de magával a Gealán márkanévvel a magánvevő találkozhat az ablakkereskedőnél, az ablakgyártónál, akit megkeres. És hát nagyon sokan, még egyszer ezt mutatta ez a marketing piac felmérésünk, hogy igenis, hogy egyszerűen előzetesen az online médiákon, keresőkben, Facebookon tájékozódnak, majd utána kikötnek valamelyik ablakkereskedőnél, ablakgyártónál. Ja. Mi a profilokat fejlesztjük és gyártjuk és szállítjuk az ablakgyártók számára.
Csak műanyag vagy fa is?
Csak műanyag.
Az a lényeg, hogy inkább egy kicsivel többet, de akkor jobb hőmegtartó képességű tokrendszerünk
ami még,
legyen.
Ami még egyszer mondom, évek múlva is egy korszerű szerkezetnek fog számítani. Erre jó példa, hogy amiket a 2000-es évek elején, 90-es évek végén gyártott a piac, azok műszakilag már elavultak. Olyan gyorsan fejlődött az építőanyagipar, az ablakgyártás, hogy most már elkezdik kicserélni a korábbi 20-25 éves ablakokat, PVC és faablakokat, és teszik be a műszakilag sokkal fejlettebb jelenlegi szerkezeteket.
Amúgy azokkal mi lesz?
Hát itt nagyon nagy problémák vannak. Magyarországon nincs megoldva a bontott ablakok újra felhasználása. A faablakokat négy szem közt el szokták tüzelni a fa keret szerkezetet, ami ugyancsak nem egészséges. A régi kibontott PVC ablakok felhasználása egyáltalán nem megoldott. Sajnos ezek a kommunális szeméttelepekre kerülnek, ami nem jó, mert ez egy hasznos nyersanyag lehetne. Vannak Európában olyan gépláncok, vannak rá megoldások. A Gálán például Németországban rendelkezik olyan céggel, aki visszavásárolja a bontott PVC ablakot, feldolgozza, újra felhasználja, mert hogy annak a vasalat, üveg és a PVC komponensei újra bekerülnek a gyártási folyamatba.
Jó, hát oké, a vas az tiszta sor, meg nyilván az üveget is ugye újra öntik, de hogy ezt a PVC, használt PVC-t ezt ledarálják, és akkor újra műanyag lesz belőle?
Igen. Igen, tehát többször felhasználható maga az alapanyag, a PVC alapanyag, anélkül, hogy ennek lényegesen változnának a műszaki tulajdonságai. Jelenleg a Gálán új profiljaiban is, ha valaki megnézi, akkor mi szándékosan felhasználunk több mint 30%-ot visszadolgozott anyagot az új profilgyártásakor. Nyilván olyan helyeken, ahol ez nem látszik, tehát a külső látszó rész az továbbra is originál fehér anyag például, de a belső kamrák, a belső falak, amik nem látszanak, azok bizony újra feldolgozott anyagok. Ez a szakma enélkül már régen nem lenne életképes, és úgy gondoljuk, hogy ennek a szakmának a túlélése, a jövője ebben rejlik, hogy igenis föl kell tudni használni. Mi keveset beszélünk erről valószínűleg, de például az autóiparban ez már egy kimondott cél már régóta, hogy az összes autó alkatrész újra feldolgozható új autó alkatrész gyártásához. Hát mi ugyanazt csináljuk, és nem is titkoljuk szándékosan. Ez Európában inkább egy pozitívum, ha egy cég azt tudja mondani, hogy emberek, mi már több mint 30%-ot újra feldolgozott anyagot használunk.
Hát egyébként ez egy ilyen érdekes dolog, mert hogyha most úgy általában a műanyagokról beszélünk, ugye van egy ilyen furcsa kettősség ezzel az anyagtípussal szemben, hogy egyrészt elvárjuk, hogy minél tartósabb legyen, másrészt meg hát azon problémázunk, hogyha nem szakszerűen helyezzük el, hanem mondjuk az útszélére, akkor az ott évszázadok múlva fog lebomlani.
Igen, igen.
Ti például mennyit terveztek élettartamot egy-egy ilyen terméketekre?
Ugye azt tudni kell, hogy a PVC ablak keretek, tehát a profilok gyártásakor egy nagyon szigorú receptúra alapján készül. Abban van PVC, mint alapanyag, de vannak benne például színezőanyagok, vannak benne például UV-stabilizátorok, amik az időjárás állóságát adják. Mi úgy gondoljuk, hogy egyelőre legalábbis az ablak műszakilag hamarabb elavult az elmúlt évtizedekben, mint hogy öregedett volna. Az kétségtelen, hogy a korábbi keverékek, a korábbi receptúrák, például UV-állósága, tehát a napfényen szembeni ellenálló képessége, az nem volt olyan jó, de a technika fejlődött. A mai ablakok úgy gondoljuk, hogy több évtizedig jók lesznek ilyen szempontból. Hamarabb történik majd egy műszaki elavulás például, mint hogy maga a PVC alapanyag öregedne.
Egyébként Magyarországon ugye azt mondtad meg, hát ezt látjuk mi is, hogy hát abszolút nincs megoldva az építési inert hulladék kezelés.
Bizonyos anyagoknál már vannak jó példák. Én úgy tudom, hogy például a beton, a bontott szilikát anyagok újrafeldolgozása az működik.
Autópálya alapba esetleg talán, vagy valami.
Úgy gondolom egész jól kialakult, de az ablakcserekor kikerülő akár régi fa, akár régi PVC ablak újrafeldolgozása sajnos nincs megoldva.
Nem lehetne ezt valakinek gazdaságosan megcsinálni, azt mondja, hogy kérem, én bevállalom, akár fizettem, vagy ingyen, de hozzátok hozzám a fölöslegesé vált kibontott műanyag, ablak, ajtó anyagot, és mi ezt újra hasznosítjuk. Lásd ugye a Németország, amit mondtál.
Nincsenek birtokomban ilyen alapos számítások. Attól félek, hogy ez nem akkora üzlet. Tehát biztos, hogy magához a beruházáshoz, ennek a gépláncnak, ennek a rendszernek a kialakításához bizony állami feladat is kellene, hogy legyen, hogy regionálisan legyenek ilyen átvevő telepek. Aztán utána már lehet, hogy gazdaságilag is megéri, de ahogy most is vannak hasznos hulladék lerakó telepek a papírra például, ugyanezt meg lehetne oldani, és akkor az ott összegyűlt bontott ablak, aztán már egy központi telepen újra feldolgozható.
Hát jó, hát ez elméletileg ugye innentől kezdve már a MOL-MOHU-nak a feladata, ugye 35 évre ők
lehet,
kapták
hogy
meg
ez a hulladékkoncesziót. Ez a MOHU-nak a feladata, igen. Mint hát, ahogy a PET palackokra most január 1-től ugye egész jó megoldás.
...nak tűnő megoldás, igen, hát majd meglátjuk, hogy januártól mi lesz ez a gyakorlatban. Jó, akkor lépjünk tovább. A második ilyen pont, ez a betörésgátlás.
Igen, tehát a betörésgátlás az furcsa, mert az épületnek bizonyos homlokzatai, bizonyos nyilászárói veszélyeztetettek. Tehát ott, ahol elsősorban veszélyeztetett a szerkezet, ezek a bejárati ajtók, a teraszajtók, balkonajtók és esetleg a fölszinten levő ablakok. Ha erre gondolunk, akkor ugyancsak nem jelentős felárral lehetne a hagyományos szerkezet helyett egy kicsit jobb betörésgátlást is biztosítani, ami kívülről akár nem is látszik, mert ugyanaz a hőszigüveg csak egy betörésgátló kivitelbe kerül bele. Ugyanaz a vasalat, mint amit használ az ablakgyártó, csak kiegészítve egy-két betörésgátló elemmel.
Azok mik?
Hát a vasalat meg van erősítve, több zárási pont van, nem hengeres, hanem gombafejű zárási pontok vannak, a tokon acélzárfogadók vannak. Tehát a vasalatgyártók pontosan megmondják, hogy bizonyos betörésgátlási kategóriára milyen vasalat működtető szerkezetet kell használni. Az üveggyártó pontosan megmondja, hogy ehhez a betörésgátlási kategóriához melyik üvegszerkezetet javasolja.
De ez benneteket mennyiben érint, mint a vastagabb rendszert kell hozzá tervezni?
Az ablak keret szerkezetében nem lényegesek változások. Az valószínű, hogy egy magasabb betörésgátlásnál mondjuk az ablak szányban, ablak tokban levő acél merevítő profilok, azok erősebbek. Nem U profilban, hanem mondjuk zárt szelvény profil. Tehát vannak megoldások, de még egyszer mondom, ez összességében megint nem nagyságrendű különbség, egy alap kivitel, meg egy jobb betörésgátlású kivitel között nincs nagyságrendű különbség. A rendőrségi statisztikák szerint igaz, hogy a bejárati ajtó továbbra is a legkritikusabb pont ilyen szempontból, de nem szabad elfelejteni egy családi háznál, ha egy erősebb bejárati ajtóval találkozik a betörő, hátra fog menni, és próbálkozik a teraszajtón.
Hát a leggyengébb pontot keresi meg.
Tehát a betörők nem hülyék, ők szakemberek idézőjelben. Azt kell mondanunk, hogy ők nagyon pontosan tudják, kb. 2 másodperc alatt fölmérik, hogy azon a bejárati ajtón érdemes-e próbálkozni, ha nem, akkor keresnek a házon egy másik gyenge pontot.
Tehát ez is egy nagyon fontos szempont, amire figyeljünk a felújítás.
Érdemes figyelni rá, igen. Na,
jó. Akkor következő 3. pontunk, szellőzés, zajvédelem. Aki már túlesett egy nyilászáró cserén, és berakott műanyag korszerű nyilászárókat, és jó sok gőz keletkezik például a konyhájában, az garantáltan össze fog futni a fekete penészfoltokkal.
Bocsánat, azt kik egészítsem, függetlenül attól, hogy ez fa, alumínium vagy PVC ablak, a mostani korszerű ablakok légzárása annyira jó, hogy szinte nulla a légcsere. Azt a légvesztességet, amit laboratóriumban mérnek, az messze nem elegendő ahhoz, hogy egy lakás szellőzését biztosítsa. Főleg egy felújításnál, ahol ugye a korábbi épületszerkezet nem biztos, hogy tökéletesen jó hőszigetelő, a falszerkezet nem biztos, hogy tökéletesen jó hőszigetelő volt, lehetséges, hogy nem is veszem észre, egy ablakcserét követően megemelkedik a páratartalom, ugye, az új ablaknak nincs gyakorlatilag értékelhető légáteresztése, és a hideg pontokon, a hideg felületeken, ezeket hívja a szakma hőhidaknak, ha folyamatosan lepárásodik egy hideg felület, akkor ott előbb-utóbb megjelenik a penész. Tehát gondolni kell arra, hogy egy ablakcsere esetén valamiféle szellőztetést is érdemes berakni, ha nem, akkor számolnunk kell azzal, hogy a hőhidakon megjelenik pára, majd rövid idő múlva penészesedés.
Ugye elsősorban az azért a sarkokat szokta általában érinteni.
Hát az épületek vannak tipikus hőhidas részei, például panelcsatlakozás a sarokban, de lehet ez egy családi háznál egy vasbeton áthidaló, ami nem kapott kívül hőszigetelést rendesen. Ezt így nagyon nehéz általánosságban kijelenteni, épülettől függ, de előfordul még egy akár 20 éves épületen is, hogy olyan hőhidak vannak, amelyet korábban nem láttam, egy ablakcsere után viszont kiderül, miután nem oldottam meg a szellőzést, megemelkedik a belső páratartalom, és a hőhidakon páralecsapódás lesz, ami rövid időn belül penészesedéshez vezet.
Akkor mi a megoldás? Tehát milyen nyílászárót rendeljek meg?
Hát ugye a szellőzésre többféle megoldás van. Egyszerűbb, olcsóbb megoldás, amikor az ablak szányba van bemarva egy egyszerű szellőző. Ez kisebb mennyiségű pára képződés esetén elhelyezek belőle mondjuk a lakásban, a szembe levő ablakokban kettőt-kettőt elegendő lehet.
És akkor lesz egy ilyen mini kis, nagyon gyenge húzat.
Van nekem egy részszellőztetésem akkor ezek szerint, ami egy nagyobb szélnyomás esetén önműködően bezár, tehát nem okoz lényeges hőveszteséget. Ugye sokan attól félnek, hogy megvették a jó légzárású ablakot,
és
most hirtelen tönkreteszem az ablakot ezzel. Ettől nem kell félni, hiszen ott annyira minimális a hőveszteség, arra viszont bőven elegendő, hogy lehetőleg ne emelkedjen meg a belső páratartalom. Ugye ez volt egy egyszerű, olcsóbb megoldás, az ezt követő megoldás már lehet egy hőcserélő szellőző, ami biztosít egy folyamatos szellőzést, érzékeli a belső páratartalmat, és folyamatosan eltávozik a belső meleg levegő, és egy hőcserélőn keresztül bejön egy külső friss levegő a lakásba. Ráadásul a szellőztetés nem csak a páratartalom miatt kell, hanem azért is kell, hogy a belső levegő megfelelő minőségű legyen. Erre az építészeknek vannak irányszámaik, hogy hányszoros légcsere kell. Hát az egyszerű megoldások bár nem rosszak, de előfordulhat, hogy egy nagyobb légcserére van szükségem, és akkor már kell egy gépészet. Azt úgy hívják, hogy hőcserélő szellőző. És hát a dolognak a vége, az persze egy komplett légtechnika, de azt egy felújítás során az már nagyon komoly beruházás, nem biztos, hogy meg tudom csinálni.
Egy ilyen egyszerűbb rendszer az, hogy egy szellőző ventilátort beszerelek mondjuk?
Ugye a szellőző ventilátor az okoz hőveszteséget. Ezért jobb az, hogyha egy hőcserélő szellőzővel oldom meg a légcserét, ez beépíthető az ablak mellé, az ablak fölé, és egy meghatározott mennyiségű levegőt, friss levegőt biztosít, úgy, hogy nem okoz hőveszteséget.
Ez olyan, mint egy kis klímaberendezés, aminek van
úgy
egy beltéri, meg egy
hogy, hogy az ablak mellett, vagy az ablak fölött van egy sáv, amiben bele van építve egy gépészet. Abban van egy hőcserélő patron, és van benne nyilván ventilátor, rovarvédelem, pollen elleni szűrő, hőmérséklet érzékelő, tehát egy komplett önálló, de hát ehhez nyilván kell egy áramcsatlakozás, hiszen ez már nem egy gravitációs szellőző, mint az egyszerű olcsó megoldások, ez egy gépészet, de mégis meg tudom viszonylag egyszerűen olcsón úszni a dolgot, és van egy megbízható gépészeti szellőzésem, egy hőcserélő szellőzés, ami nem okoz hőveszteséget.
De ezt gondolom már a tervezésnél kell gondolkozni rajta,
igen.
Tehát meg kell tervezni,
igen.
Mert utólag még macerásabb.
Ezt utólag nem lehet berakni. Ezt. Vannak olyan típusok, amiket hasonló, mint ez, amit a meglevő fal szerkezetre lehet fölfúrni.
És ezek úgy nagyságrendben hova tehetők?
Ez már azért 1-200 000 forintos kategória. Viszont ezzel meg tudok akár egy egész lakás szellőzését is oldani, önműködően. Amikor megemelkedik a páratartalom, akkor ezek szépen működnek, beindulnak, és ha lecsökken a páratartalom a beállított szintre, akkor ezek leállnak természetesen.
És amit először említettél, ez a legolcsóbb módszer, hogy belemarunk egy kis ablakocskát, vagy légát.
Belemarunk a szányba, tomba.
100 000 forint mondjuk?
Hát az 1-2 000 forint, igen, mert főleg lesz utólag kell a helyszínen beépíteni.
Azt már nem egyszerű, mindjárt eleve egy olyat tervez, tehát úgy kérni.
De célszerű a felújításnál erre gondolni, tehát mi mindig azt javasoljuk, hogy gondoljanak arra, hogy önmagában az ablakcsere az veszélyt jelent a pára lecsapódás miatt. Gondoskodni kell arról, hogy szellőzés legyen. Lehet ezt egyből az ablak megrendelésekor is úgy gyártatni, hogy beépítve a szellőzővel.
Jó, hát akkor erre is nagyon oda kell figyelni, szakember véleményét kikérni.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Mi a helyzet az zajvédelemmel?
Az zajvédelem hasonló, mint a betörésgátlást. Az épületnek lehetnek olyan homlokzatai, ahol mondjuk egy forgalmas utcára néz, mondjuk teherautóforgalom van, oda sajnos nem elegendő a normál üvegezés. Hiába három rétegű hőszigetelő üveget használunk általában, az önmagában nem egy zajgátló üveg. A zajgátlás esetén speciális üvegszerkezetet kell megint csak kérni, de ez nem azt jelenti, hogy összes ablakomnak ilyennek kell lenni, nyilván ez is egy kis felárral jár, hanem azok az ablakok, amelyek az a forgalmas utcafrontra néznek, oda célszerű egy jobb hangátlású ablakot rendelni, mert a normál hangátlás, a mostani ablakok, még egyszer mondom, hiába a 3 rétegű az üveg, 34-35 decibel a hangátlása az ablaknak. Ez egy forgalmas, itt Budapesten bőven van ilyen útszakasz, de vidéken is, akár egy kis városban is lehet egy átmenő teherautóforgalom. Ott bizony gondolkodni kell azon, hogy arra a homlokzatra nem egy normál, hanem egy hangátló üvegezést kérek bele.
Ami egyébként kívülről tök ugyanúgy néz ki, nem?
Kívülről teljesen ugyanúgy néz ki.
Csak más az egyik üveglap.
A trükk az, hogy általában a külső üveg nem 4-es, hanem mondjuk 6-os, esetleg egy ragasztott laminált üveg van kívül. Tehát ezt az ablakgyártónak kell tudni, hogyha én mondjuk 35 decibel helyett 39-et kérek, abban milyen üvegszerkezetet kell, hogy beépítsen.
Ez arányaiban mennyit dob az áron?
Ez se nagyságrendi különbség. Én úgy gondolom, hogy ez is 20-30% lehet maximum.
Viszont megtérül, bár az emberek...
Viszont megtérül, mert abban a helyiségben, ahol, még egyszer mondom, az utcai zaj magas, nem tudok rendesen pihenni, aludni, ott ezzel meg tudom ezt oldani, és akkor újra lakhatóvá válik mondjuk az a szoba.
Tehát akkor ez is egy fontos szempont. No, menjünk tovább, negyedik pont, tartósság. Ugye az fölmerült, hogy a műanyagok olyan szempontból jobbak, hogy nincs velük gond igazándiból, nem kell festeni, néha le kell mosni, ezt pont. De ugye nagyon sokan például fában gondolkoznak, vagy valami miatt nekik a fa fontosabb, és ott azért már azt pár évente valamennyire kezelni kell.
Ugye a jól legyártott faablak, ha szakszerűen van a felületkezelés elvégezve, az is azért hosszú ideig tartós, de számolni kell azzal, hogy főleg azokon a homlokzatokon, amelyeket intenzíven ér a napsugárzás és a csapadék, ott bizony sokkal hamarabb tönkre megy a faablak külső felületkezelése, mint mondjuk egy védettebb homlokzatom. Nekem személy szerint is van olyan ismerősöm, ahol az egyik homlokzaton 20 éve benne van a faablak, és azóta se kellett hozzányúlni, a másik homlokzathoz sajnos már néhány év múlva is hozzá kellett nyúlni, ami azt jelenti, hogy kézzel a helyszínen beépítve a festést föl kellett újítani. Azokon a részeken, ahol a festék tönkrement, sürgősen föl kell újítani a külső felületkezelést. Sokan ezért is vesznek PVC ablakot vagy alumínium ablakot, mert ott ez nincs, tehát nem szükséges. Az igaz, hogy a tisztítása az szükséges lenne, hiszen ez a városi koszpor ez azért beleég a felületbe. Tehát, hogyha 10 évig nem tisztítom a PVC ablakot, akkor azért nem kell csodálkozni, hogy ez a városi kosz szépen úgy mondjuk, hogy beleég szinte a felületbe.
Aztán nagyon fontos az, hogy milyen színű. Most már teljes a szín paletta? Mert ugye annak idején, annó ugye az első generációk idején, hát a fehéren kívül, nem is tudom, talán barna vagy zöld volt, ez ennyi.
Az igények miatt a PVC ablakgyártók, a PVC rendszergazdák, mint a Gellán is, egy hatalmas színválasztékkal rendelkeznek. Ezek lehetnek famintások, falrezetesek, de lehetnek egyszerű ral színek is. Ez a új építésnél, ugye az építész tervező megtervezi ezt is, tehát az homlokzatot is, a hozzávaló ablakot is, és akkor ő betervezi nyilván az ablakkal együtt annak a színét is. Most óriási színválaszték van, több mint 40 féle színből tud választani a magánvevő. Ezek egy része ráadásul modern, tehát nem famintás. Vannak épülettípusok, ahova famintás, falrezetes felületek nem illenek valahogy. Most nagyon divat ez a sötét szürke, ez az antracit szín. Ez egy inkább ilyen divat hullámnak nevezném. Műszakilag nem biztos, hogy a legjobb megoldás ezeket a sötét színeket használni. Ezek esetén ugyanis a felület föl tud melegedni. Akár nyáron 50-60 fokra is, ami nem tesz jót se a szerkezetnek, meg egyáltalán a felület nagyon extrém módon fölmelegszik. Szerencsésebb lenne, ha már egyszer szürke, mert most minden modern épület szürke, világosabb szürkéket választani.
Egyébként ezek a színek, ezek anyagban színezettek? Vagy csak a felületük van festve?
A PVC ablakgyártók úgy gyártják a színes profilokat, a rendszergazdák, például Gellán, hogy elkészül a fehér vagy háromféle színű alaptest, mert a fehéren kívül van világos barna, sötét barna, és van szürke alaptest is, és akkor ezt fóliázzák, ez egy kasírozási eljárás, bevisszük a profilokat a fóliázóüzembe, és a megrendelésnek megfelelő fóliát szépen ráhúzzuk, lehet, hogy csak kívülre, lehet, hogy kívülre belülre, lehet, hogy kívül más szín van, mint belül, a megrendeléstől függően. A Gellárnak van egy ettől lényegesen időjárás állóbb és keményebb felülete is. Ez nem egy utólag fölhordott festék vagy fólia, ez egy akril réteg, akril üvegréteg. Az akril réteg az a profilra az extrudálás során kerül rá, a szerszámban, az extrudál szerszámban. Nem egy utólag felhordott valami, sokkal vastagabb, mint egy fólia, sokkal keményebb, mint egy fólia, karcállóbb. Sőt, miután van vastagsága, elegendő vastagsága, egy kisebb karc, kisebb sérülés kipolírozható belőle, kicsiszolható belőle. Ez a sérülés ez lehet akár a gyártás, akár a beépítés, akár a későbbi szállítás során például keletkezhet. Az akril felületből kipolírozható. És az akril felület ráadásul lényegesen keményebb, tehát egy kisebb mechanikai sérülés, ami mondjuk egy fóliázott felületet tönkretehet, az itt nincs.
És itt a színtartóságra van valami fajta garancia? Tehát mondjuk, nem tudom én, x évig biztos, hogy nem fog kifakulni?
Vannak természetesen hivatalos garancia feltételeink. Ilyen szempontból is az akril felület jobban bírja. Ugye itt nem PVC van a külső részén a felületnek, hanem egy akril üveg. Ez a polimetil metakrilát, ami lényegesen időjárás állóbb, színtartóbb, mint egy sima PVC felület. Tehát kemény, karcálló egyrészt, mechanikailag, másrészt lényegesen időjárás állóbb, színtartóbb. Vannak 20-25 éves szerkezetek, amik színe azóta is szinte változatlan.
És egyébként hát akkor itt is felmerül az árkérdés, hogy mondjuk ez a nagyon standard, és a másik kettő között milyen arányú különbség van?
Érdekes, hogy a egy oldalt fóliázott, tehát mondjuk a külső oldalra kér fóliát a vevő, az pillanatnyilag úgy gondolom ilyen 15-20% felár. Hogyha két oldalra kérek fóliát, az már lehet 30-40% felár nyilván, de az akril bevonat, ugye az csak kívül van értelme, az inkább összehasonlítható az egy oldalt fóliázottal. Tehát nem egy nagyságrendi különbség megint csak. Nyilván van hátránya, hiszen például akrilból nincs famintás, nincs falrezetű. Tehát, ha valaki egy olyan stílusú házat épít, ahova, mit tudom én, továbbra is az aranytölgy, falrezetes ablak illik, mert van ilyen, akkor az akrilból nincs. Az akril az elsősorban a középületek és a modern épületek színe, és itt is nagyon divatosak ezek a szürk árnyalatok jelenleg, de hát ez csak egy divat hullám.
Hát abszurdum, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy 10 év múlva, hogy hát most már nem divat ez a szín, és én át akarom ezt valami akkor éppen trendi színre festeni, ez működik?
Hát működik, de nem egy realitás, tehát ez megint csak egy helyszíni, tehát vannak olyan festékek, ha erre gondolsz, vannak olyan festékek, amelyek alkalmasak arra, hogy a helyszínen átfessünk egy PVC ablakot, de ez nem, a gyakorlatban ez nem működik, nem egy realitás. A helyszíni munkálatok, ez a helyszíni átfestés olyan költséggel jár, hogy valószínűleg a vevők ezért nem is használják ezt a megoldást.
Jó. Akkor váltsunk az ötös témára. Ezt már részint ugye az előbb említettük, ez a design megjelenés.
Érdekes módon az ablakok korábban csak egy építőelem volt, egy építőanyag volt, és nem várt el tőle a piac különösebb esztétikai tulajdonságokat. Ez mostanra gyökeresen átalakult. Én mindig a belső ajtókat szoktam példának hozni, hogy korábban a belső ajtó az egy építőelem volt, és most meg iszonyatos választék van, design, szín. Ugyanezt történik az ablakokkal is, tehát az, hogy vannak országok, ahol már az ablakgyártók kétharmad részét teljes mennyiségnek már színesben gyártják. Ez Magyarországon pillanatnyilag ilyen 35-40%. A szín maga, a forma, a megjelenés is divatkérdés lett, tehát vannak új formák, vannak ezek a most divatos szögletes élek, amik inkább az alumínium szerkezetekre hasonlítanak már. Egy homlokzatom a megjelenést már elvárjuk az ablaktól is, nem csak egyszerű fehér ablakot teszünk be, hanem színeket használunk, formákat használunk,
elválasztókat,
osztókat használunk.
Osztókat, igen.
Például meg tudom úgy csinálni a PVC ablakot, hogy akár egy ilyen műemlék homlokzatban is teljesen úgy nézzen ki a homlokzat, mint ahogy régen. Ez Magyarországon szentségtörés így kijelenteni, de ha Európában körülnézünk, akkor igenis, hogy használják a szépen, ízlésesen összerakott PVC ablakot, akár még egy ilyen műemléki homlokzatba is.
És hogyha nekem mondjuk ilyen nagyon speciális formákat kell beépítenem, mert ez az elvárás, vagy hát mondjuk ezt tetszik nekem, akkor én az ablakos cégnek ezt elmondom, ők meg leadják a rendelést, mondjuk például a Gellárnak, és azt mondják, hogy egy ilyen fél boltíves, én nem tudom milyen, speciális formába gyártsák le nekem, ez működik? Tehát szinte bármit lehet kérni?
Ugye az íves ablakok gyártása az már régóta megoldott. Ezt az ablakgyártó végzi, tehát a profilgyártóhoz ez nem kerül ez az igény. Ő megveszi a hagyományos tok és a szányprofilt, és abból hajlít ívet. Ez helyszíni felmérést igényel, és akkor derül ki, hogy az milyen ív, hogy körív, vagy félkörív, vagy lapos szegmensív, lapos ív, vagy kosárív, és akkor ő ennek megfelelően hajlítja le a profilokat, és készíti aztán a kereteket belőle. Ez tehát megoldott.
Akkor marad a plusz egy, ez a fenntarthatóság. Ugye részint ezt is említettük zöld szempontból, hogy a Gealán már 30%-osra műanyag technológiát alkalmaz. Ezt fel lehetne vinni akár mondjuk, nem tudom én, 80-ra is, hogyha még több régi műanyagot, PVC-t gyűjtenétek össze, és abból készülnének az új elemek?
Ez nyilván egy folyamat lesz. Jelenleg ennek az újrafelhasználásnak azért úgy kell elképzelni, hogy ugye képződik a gyártás során is hulladék, az ablakgyártónál is képződik szabási hulladék, és hát részben ugye Európának bizonyos részein már a bontott régi ablakok is visszakerülnek a folyamatban. Most itt tartunk, ez néhány év alatt ennyi lett, több mint 30% a visszadolgozott anyag aránya. Ez biztos, hogy növekedni fog, de biztos, hogy ehhez azért még egyéb fejlesztések is, tehát profilfejlesztések is kellenek. Ez a folyamat, ez nem kerülhető el, én állítom, hogy nem kell ettől megijedni. Ez az iparág, ez így maradhat életképes, hogyha foglalkozik a fenntarthatósággal is. De még egyszer mondom, ez elsősorban gyártási hulladék, ami a profilok gyártása során is van, másodszorban az ablakgyártónál képződő szabási hulladék, tehát nem szemét és nem tejfölös pohár magyarul, hanem gyártási, szabási hulladék, és részben most már bontott ablak is.
Az építőipari szektor jelenleg az energiafogyasztás 40%-áért felelős Európában, de az Unió 2050-ig klímasemlegessé szeretne válni. Hát ugye ez a másfél fok, meg a párizsi megállapodás, hát ez sok kérdőjelet vett fel magában, mert nem efele tart sajnos jelen pillanatban a világ. De lényeg az, hogy azért a cégek is ugye rájöttek arra, hogy egyrészt takarékoskodniuk kell, és hát ezért aztán igyekeznek mindenfajta zöld technikákat bevetni. 19-ben, ezt olvasom egy jelentésben, 726 ezer tonnával csökkent a széndioxid kibocsátása a Gealánnak, pusztán azzal, hogy egyre többen, egyre tudatosabban használnak újrahasznosított anyagot. Ugye ez az, amire utaltál, hogy 30%.
Igen, több mint 30% az újra felhasznált anyag aránya.
Emellett mondjuk a Gealán mit tesz azért, hogy zöld cég legyen, tehát hogy megfeleljen a klímavédelmi, meg egyéb környezetvédelmi elvárásoknak?
A Gealán mostanra elérte azt, hogy a saját maga által termelt szél- és napenergiával tudja fedezni a gyártás energia igényét. Tehát olyan mennyiségű a gyártó telephelyünkön, olyan mennyiségű napelem, park és szélenergia termelődik, ami fedezi az egyébként elég energiaigényes gyártásunkat. Tehát a PVC profil gyártás az meglehetősen energiaigényes, ezek az extruderek, ezek a fűtött extruder fejek, ezek hatalmas energiát igényelnek, de sikerült elérnünk azt, hogy megtermeljük azt a mennyiséget. Ez nyilván nem közvetlenül kerül be a gyártásba, hanem bekerül a hálózatba, majd onnan használja a Gealán, de meg tudjuk termelni azt a mennyiséget, amit elhasználunk.
Ez Németországban van?
Igen, a központi gyártótelephelyünk.
De hát hány gyáratok van amúgy?
Ezen kívül van még Lengyelországban, Romániában gyártó üzem, ott még nem tartunk ezen a szinten. A törzsgyár, ahol ugye a központi termelés és a raktározás logisztika is történik, azonban a legnagyobb gyár az összes közül.
Arról már volt szó, hogy most azért visszaesett a kereslet, egyelőre toporog a új lakásépítés, meg hát a felújítás terén is azért még bizonytalanságok vannak, de hogyha én mondjuk most egy valamelyik cégnél megrendelem az ablakaimat, mennyit kell várni?
Ha egyszerű fehér vagy alapszíneket rendelek, akkor jelenleg az ablakgyártó 3-4 hétre szállít. A hosszabb szállítási határidők az egyedi színeknél vannak. Ugye egy ketté válik a dolog, hogy vannak a standard színek, ahol a profilokat készen, a színes profilokat raktáron tartjuk. Ott nyilván gyorsabb a logisztika, gyorsabb a gyártás. Vannak az egyedi színek, hiszen az is előfordulhat, hogy egy ablakgyártónak egy profilból összesen 12 méterre van szüksége. Azt külön le kell gyártsuk, egyedi gyártásban ő neki. Ott a szállítási határidő az ezekre az ablakokra inkább a 6-8 hét jelenleg is.
Van a Gealánnak kutatófejlesztői bázisa?
Természetesen van saját kutatófejlesztő bázisunk, ahol folynak a jövőre nézve fejlesztések. Most például rövidesen piacra dobunk egy olyan profil családot, ami hőszigetelésben és betörésgátlásban is a piac csúcsát képviseli. Ez a Gehlen Kontúr ablakrendszer, aminek a gyártására már néhány ablak, hazai ablakgyártó rövidesen fölkészül.
És egyébként a magán, vagy a vállalati, vagy az intézményi nagyépítőipari volumen a jelentősebb a Magyarországon?
Hát ugye ez hektikusan változik, szinte hónapról hónapra. Miután a Gellannak van az egyszerű, olcsó profilrendszerektől kezdve tényleg a piac csúcsát képviselő hőszigetelésben és egyéb tulajdonságban csúcsát képviselő ablak típusa is, profil típusa is, így aztán itt is vannak elmozdulások. Tehát Magyarországon például most az új lakásépítés több okból visszaesett, így aztán elsősorban a lakás felújítók, a magánlakásépítők és felújítók tartják életben a piacot. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek függetlenül ettől a ezektől a folyamatoktól olyan ipari épületek, például akár gyártóüzemek, akár istállók, amelyek ipari beruházásnak számítanak. Mind a két szektort súlyosan érintették az elmúlt időszak válságai. Bízunk benne, hogy mind a kettő különböző okokból, de 24-ben magára talál. De azért azt el kell mondani, hogy nem csak Magyarországon esett vissza a kivitelező építőipar, szinte Európa összes országában, különböző mértékben, de visszaesett. Csak kivétel mondjuk azok az országok, ahol jelentős állami támogatás van. Olaszországban például a mai napig hatalmas támogatásra számíthat az, aki lakást felújít. És ott ez viszi a piacot, ez élteti a piacot, de azért többi országban ugyancsak befékeződött a lakásépítés.
Hogyha én el akarom adni a lakásomat, vagy ki akarom adni, akkor köteles vagyok bemutatni a vevőnek, vagy az albérlőnek az energetikai tanúsítványt. Ugye ez eddig is így volt, tehát felmérik az épületemnek az energetikai tulajdonságait, és ezt egy tanúsítványban összegzik, ahol különböző kategóriák vannak, az A++-tól egészen a J-ig, hogy mennyire jó, vagy mennyire rossz állapotban van az épületem. Kicsit olyan, mint a hűtőszekrény, meg az egyéb elektromos berendezéseknél a különböző színekkel jelölik, hogy melyik csoportba sorolható. Most november 1-től megváltozott egy picit ennek az energetikai tanúsítványnak a rendszere az épületek esetében. Mások lettek a kategóriák. Ettől persze a magyar lakásállomány ez ugyanolyan tragikusan rossz állapotban van, mint eddig volt. Ez a ti szempontotokból mekkora változást jelent?
Mindig is azt állítottuk, hogy igenis annak van piaci értéke, hogyha energetikailag korszerű a lakásom. És ezt a piac be is igazolta. Tehát, hogyha most egy használt lakást valaki megvesz, és tudván tudja, hogy ott jelentős felújításokra kell számolnia, ott bizony komoly alkupozícióban van. Tehát annak a lakásnak a négyzetméter ára, függetlenül a elhelyezkedéstől, bizony lényegesen alacsonyabb. Tehát, hogyha egy korszerű építőanyagot építettem be egy felújítás során, akkor egy értékesítés során az kifizetődik, az megjön. Magára az ablakra csak minimális mértékben változott a hőszigetelés, tehát az új ablakokra az 1,15 helyett 1,1 lett az új érték Magyarországon, és attól csak jobb lehet. Ez egy nagyon minimális változás, inkább csak egy kerekítés. Sajnos sok országban ettől sokkal jobb, és mi nem tudtuk ezt egyelőre érvényesíteni. Az 1,1-es UV érték az egy nagyon középszerű hőszigetelés. Tehát attól már a piac sokkal jobbat tudna. Csak reméljük, hogy Magyarországon nem mindenki az előírás minimumát akarja betartani, az 1,1-et, hanem simán egy kisebb ráfordítással, egy kisebb többlet ráfordítással sokkal jobb hőszigetelési ablakot fog vásárolni.
Hát valószínű, hogy ha valódi energiaárak lesznek, akkor azok jobban rákényszerítik az embereket a minél hatékonyabb korszerűsítésre.
És hát ugye, még egyszer mondom, az 1,1 meg a 0,9 között így látszólag 2/10 a különbség, de ez ugye 20%. És így kimondva, hogy 20%-kal jobb hőszigetelési az ablakom, 20%-kal jobb, kevesebb a hőveszteség, így kimondva már egy szám.
20%-kal kisebb gázár.
Holott csak 2/10-ről beszélünk, a 0,9 helyett 1,1.
Hát van mire odafigyelni, és a szakemberek tanácsát kikérni, hogyha az ember lakást akar felújítani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én Sarkadi Péter a szerkesztő voltam. Mai vendégem pedig a Gehlen cégcsoport kelet-magyarországi területi értékesítési vezetője, Kocsis Lajos volt. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotifyon vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.